Ez itt a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető műsora, az Értsünk Szót. Mai témánk a magyar média gazdasági háttere Magyarország határain belül és kívül. A Népszabadság ügyével kezdtük az e-hetet, és az az érzésem, hogy ezen a héten még vissza-vissza fogunk térni arra, mi történik a magyarországi sajtóval, mert már nagyon sok mindent láthattunk már. Azzal, hogy ennek a lapnak a szerkesztősége leállt, az egyedülálló. A vonalban van Pogácsa Zoltán közgazdász, akinek az eseményekkel kapcsolatban volt egy gazdasági jellegű megállapítása. Arra figyelmeztetett, hogy a magyar média tulajdonos váltása nem most kezdődött, és nem ennyire látványos, de ehhez hasonló, hát hogy is mondjam, hatalomátvétel, nem tudom, hogy pontos-e ez a szó, majd Pogácsa Zoltán kiigazít, ha erre van szükség, már történt, nem csak a jelenlegi kormány alatt, hanem az előző magyar kormány működésének idején. Mit látunk most, Zoltán?
Megpróbáltam egy kicsit hosszabb távú folyamatként értelmezni ezt az egészet. Engem az érdekelt közgazdászként, hogy ki lett a tulajdonosa a magyarországi sajtónak a rendszerváltás után. Ugye, mint bármelyik másik szovjet típusú országban, Magyarországon is, ugye az állam volt alapvetően a sajtó tulajdonosa, és ugye a rendszerváltás után kétfajta dolog történt. Egyrészt privatizálták az állam kezében lévő sajtót, másrészt új sajtóorgánumokat alapítottak. És de én még emlékszem arra, és nyilván a hallgatók többsége is, hogy 2003 környékén még alapvetően a Fidesz tüntetett azért, hogy mennyire egyenlőtlenek a sajtóviszonyok, mennyire baloldali túlsúly van a médiában, és azt gondolom, hogy ez jogos is volt egyébként, tényleg jelentősen baloldali túlsúly volt, és aztán valahogy az elmúlt egy-másfél év tizedben nagyon megfordult ez a dolog, és engem az érdekelt, hogy ez a folyamat hogyan zajlott le. És azt láttam, hogy alapvetően a 90-es években az állampárti sajtót azt többségében nyugat-európai multiknak privatizálták. Mondok néhány példát, tehát például a Népszabadságnak a története az úgy kezdődött, hogy ugye ez az MSZNP-nek a lapja volt, de eladták 50%-át Horn Gyula idejében még a Bertelsmann nevű német média koncernnek, és megtartották körülbelül 27%-át az MSZP-nek az alapítványa, és még pár százaléknyi a munkatársak tulajdona maradt. És ezt aztán most pár évvel ezelőtt eladták, már hogy az MSZP eladta a maradék részesedését is. Tehát itt is egy olyan folyamatot látunk, ahol először egy multinak adják el, majd utána a maradékról is lemond a szocialista párt. Aztán egy másik ilyen példa, például az Indexnek az esete, ami egy baloldali bizniszkoncernnek, a Wallisnak a kezében volt, amit aztán eladott ez a baloldali koncern egy jobboldali oligarchának, Nobilis Kristófnak, aki aztán továbbadta, de hogy megint csak a baloldal eladta a jobboldalnak. És ez a trend ismétlődik egy csomó más helyen is, hogy alapvetően nagyjából az a nagy trend, hogy a szocialisták eladták a kezükben lévő sajtót, vagy direktben a jobb oldalnak, vagy először egy multinacionális cégnek, aki aztán eladta a jobb oldalnak, és ennek egy jelentős része nem a Fidesz kormányzása alatt történt. Hát szerintem az is nagyon érdekes, hogy alapvetően a 2002-2010 közötti időszakban, amikor a szocialisták voltak kormányon, akkor ellenzékben sikerült a Fidesznek egy elég jelentős média, hogy mondjam, birodalmat létrehoznia, mégpedig magyar nagyvállalkozók, jobb oldallal szimpatizáló magyar nagyvállalkozók segítségével. És most, hogy ugye a szocialisták vannak ellenzékben, nagyon az látszik, hogy nincsenek igazából baloldallal szimpatizáló nagy vállalkozók, oligarchák, akik ennek ellensúlyaként most létrehoznának baloldali televíziókat, sajtót, vagy visszavásárolnának ilyet. Tehát, hogy ezek nagyjából a hosszú távú trendek, hogyha egy kicsit gazdasági szempontból nézzük ennek a hátországát.
Hát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy a magyar baloldal nem képes egy ellenoligarcha állam kiépítésére, akkor ez számomra inkább megnyugtatóan hangzik. A kérdés az, hogy leépíthető ez az oligarcha típusú politikai rendszer, és a kérdés az, hogy milyen viszonyban van a média és a média struktúrája az oligarcha struktúrákkal. Mennyire elfogadható az, hogy ilyen politikai kontroll alatt van a média, és hogy a médiába fektetett tőke az gyakorlatilag csak politikai csatornákon keresztül halad?
Hát az a helyzet, hogy ha ezt elkezdjük úgy vizsgálni, hogy mi történik a nyugati világban, akkor ott sem látunk megnyugtató trendeket. Tehát én egyetértek azzal, hogy nagyon jó lenne, hogyha nem oligarchák uralnák a média világát bárhol a világon, de ugye, ha skandináv országokat nézzük, akkor ott nagyjából az az ellensúlya a dolognak, hogy ott nagyon-nagyon jó minőségű közmédia van, tehát például Dániában állítólag 70-valahány% a társadalomnak nézi a közmédiát, mert ugye az annyira jó minőségű és tájékoztató és pártatlan, hogy egyszerűen nagyon nagy a bizalom a közmédiában, és ez egy ellensúly a privát médiával szemben. De mondjuk ennek ellen példája az Egyesült Államok, vagy Nagy-Británia, vagy Ausztrália, ahol bizony ugyanúgy oligarchák kezében van a sajtó. Ugye lehetett itt az elmúlt években látni például a Murdoch-féle médiabirodalomnak, a Sky-nak, stb. A világát, ahol ugye nagyon szorosan együttműködtek a Bush kormányzattal, majd a Blair kormányzattal, ott lehallgatási botrány is volt, lapot is meg kellett szüntetni, mert hogy egyszerűen akkora botrányok voltak, és ott is az egy gyakorlatilag volt, hogy a CNN, ami ugye tettőrnevé volt, ezek oligarchák kezében lévő sajtó az angol száz világban is. Tehát egy ilyen trend az mindig van, én azt gondolom, hogy ezt azt képes ellensúlyozni, hogyha egy nagyon jó minőségű közmédiát működtet az állam.
Na most, ha a magyar közmédia jelenlegi helyzetét vesszük alapul, akkor azt látjuk, hogy erre a fajta megerősödésére szinte semmi esély nincs, a nézettségi adatok romlottak, tehát, hogy, és nem is látok arra irányuló kormányzati és ellenzéki akaratot, hogy itt érdemi változás léphessen életbe. Mit lehet tenni? Merre haladunk?
Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás után kellett volna egy nagyon jó minőségű közmédiát létrehozni. Ha lett volna bizalom, vagy hát nyilván egyszer a jövőben kell majd egy ilyet létrehozni, ha az emberekben van bizalom a közmédia iránt, hogyha van egy olyan tapasztalat, hogy kormányoktól függetlenül a közmédia az nagyon jó minőségű és pártatlan és megbízható, akkor nem nagyon lehet megcsinálni vele azt, amit egyre romló tendenciaként Magyarországon megcsináltak, azaz, hogy minden kormány egy kicsit a saját ízére próbálta újra formálni a közmédiát, és aminek most ugye a végpontja az, hogy jelenleg annyira nem nézett a közmédia, mert hogy annyira a kormány szúrcsöveként működik. Ez egy nagyon hosszú és bonyolult sztori Magyarországon, de hogy gyakorlatilag szinte soha nem sikerült elérni azt, hogy ekkora bizalom legyen Magyarországon. Ennyire rossz nem volt persze soha, mint most, de korábban is azért eléggé politikai befolyással elkerült. Az olasz minta itt ebből a szempontból nagyon érdekes, vagy az osztrák. Ugye Olaszországban a privát média elég nagy része mondjuk Berlusconi befolyása alatt van, tehát mondjuk ismerjük, hogy a TV társaságoknak majdnem az egész Olaszországban a Berlusconi birodalomhoz tartozik, és ezt úgy próbálták meg ellensúlyozni, hogy a közmédiát felosztották nagyon sok csatornára. Ausztriában is ugyanez van egyébként, és a különböző politikai pártoknak kiosztották a különböző közmédia csatornára. egy saját csatornája, ahol nyomadhatja a saját nézeteit. Én nem gondolom, hogy ez lenne a jó irány, az feldarabolja a tájékoztatás, és mindenki azt nézi, amit egyébként is gondol. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább egy ilyen skandináv típusú világ lenne ebben is, mint gazdasági rendszerben is, de a média közgazdaságtanában is azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb, hogyha kevés csatornát működtetne az állam, az olcsóbb is, és igazából tájékoztatás szempontjából is jobb, mert hogy ugyanazt nézik az emberek, és azt próbál meg tájékoztatni egy kicsit pártatlanabbul, és akkor egy kicsit kevésbé konfrontatív és megosztó a politika világa is, hogyha van valami konszenzus, amit a közmédia megteremt.
Na de hát nincs semmilyen politikai konszenzus, és a jelenlegi helyzet éppen azért jöhetett létre, ha jól értelmezem a folyamatokat, mert most a politikai ellenfelek közötti totális leszámolás egyik jelentős állomásához értünk. Van itt egy homályos kérdés a számomra, hogy a magyar baloldal, vagy a magyar szocialista párt, amelynek volt egy nagyon jelentős, tekintélyes sajtótámogatási szerve, ez a Szabad Sajtó Alapítvány volt, nem látta, hogy mi történik? Miért döntött így az előző kormány idején? Volt itt valami szándékos önfelszámolás, vagy teljességgel egy médiavakság, vagy közéleti vakság, vagy mit láthattunk itt az elmúlt évek alatt és ciklusokban?
Én azt gondolom, hogy ha rendszerváltás óta nézzük ezt a dolgot, akkor világosan válik, hogy a szocialistáknak nem igazán volt média stratégiája. Tehát ők valahogy abban hittek, hogy ha eladják a sajtót az üzleti szektornak, akkor az majd semlegesen fog működni, és hát abban azt gondolták, hogy a multinacionális cégek, vagy a magyar üzleti világ, ugye a magyar hírlapot a Postabanknak adták át egyébként, ami aztán csődbe ment, de többségében nyugat-európai sajtókoncerneknek adták át a sajtót, azt valahogy garanciának gondolták arra, hogy itt megmaradnak a média viszonyok, ahol nekik kényelmes többségük volt hosszú időn keresztül, és egyfajta koncepciótlanság volt, folyamatosan eladogatták a sajtót, és soha semmit nem hoztak létre. Tehát az, hogy mondjuk az egyetlen ellenzéki televíziót ezt a Hídgyülekezete nevű egyház működteti, és hogy nem volt soha egy baloldali média vállalkozó, aki létrehozott volna bármit is, hanem mindig csak eladtak, az azt mutatta, hogy igazából koncepciótlanság volt. Konkrétan a Népszabadság esetében elég világosan látszik, hogy lehetett előre látni, hogy mi fog történni a Népszabadsággal, ennek ellenére eladták, és az is világosan látszik, hogy volt befolyása, tehát olyan volt a konstrukció a felügyelőbizottságában a Népszabadságnak, hogy ugyan csak 27%-a volt az MSZP és Szabad Sajtó Alapítványának, de ennek ellenére ez garanciát jelentett arra, hogy nem lehetett volna például bezárni a Népszabadság szerkesztőségét. Az, hogy ezen a részesedésen túladott a szocialista párt, az azt mutatta, hogy elfogyott gyakorlatilag a maradék hit is abban, hogy ők meg tudják tartani, vagy meg akarják tartani ezt a lapot. Ez egy nagyon komplikált dolog volt, hiszen a Népszabadság valóban nem volt baloldali újság abban az értelemben, hogy állandóan liberális piacpárti oldalról kritizálta a szocialistákat. A szocialisták nem nagyon szerették a Népszabadságot, nem érezték a saját lapjuknak, és azt hiszem, hogy ez is igazából hozzájárult ahhoz, hogy eladták, hiszen egy olyan lap lett volna, amin keresztül ők kommunikálhatták volna egy valódi baloldali programot, akkor sokkal többet megtettek volna annak érdekében, hogy megtartsák, de nem érezték, eléggé távol volt hangvételében. Az utóbbi időben volt némi baloldali hang a Népszabadságban, de hosszabb távon sokkal inkább mondjuk egy ilyen SZDSZ közeli liberális lapnak volt mondható a Népszabadság, én azt gondolom.
Újra és újra felbukkan az a gyanú feltételezés, hogy érik egy Fidesz-MSZP jobboldal, baloldal nagy koalíció, és én már láttam annak jeleit is, hogy ezt a Népszabadság körüli történetet is ennek a részeként értelmezik.
Én nem gondolom azt, hogy az MSZP az a Fidesznek valamilyen BÁB pártja lenne, és most ez nagyon elterjedt nézett Magyarországon, hogy ez így lenne. Nem, én azt gondolom, hogy az MSZP az egy nagyon megosztott párt, aminek még mindig, tehát rengeteg önfelszalámizás után, kilépések után, és különböző vezetőváltások után is az MSZP-ben vannak politikusok, akik szeretnének valódi baloldali pártként megújulni, de nagyon sok politikus erre, sok erre egyszerűen képtelen, és még mindig nem érti világosan, hogy mit jelent baloldali pártnak lenni, mit jelent egy baloldali gazdaságpolitika, társadalompolitika, és ez az állandó koncepciótlanság, ellentmondás, belső vívódás az, ami az MSZP-ben látszódik. Az, hogy néha együttműködnek a Fidesz-szel, az egészen világos, tehát hogy van egy kommunikáció a Fidesz irányába, néha együttműködés is, de szerintem ez nem azt jelenti, hogy ez egy ez túlságosan leegyszerűsítő, hogy ez egy BÁB ellenzéki párt lenne. Egyszerűen az MSZP története az egy folyamatos leépülés, ahol képtelenek valami fajta markáns irányvonalra és egy markáns baloldali politizálásra, hanem egy folyamatos vergődésben van ez a párt, és így építi le a saját arculatát és a saját szavazói bázisát.
Beszéltünk arról, hogy milyen média stratégiája nem volt a baloldalnak az elmúlt parlamenti ciklusok alatt. Arról viszont nem beszéltünk, hogy a Fidesz és a jobboldali média stratégia mennyire működőképes. Mi nem beszéltünk, de a Fideszhez közel álló média sokat cikkezett erről. Legutóbb, ha jól emlékszem, a Heti Válasz nyilvánította kudarcnak azt, ami médiatéren történik. Ez elég meglepő, figyelembe véve azt, hogy ahogy az interjú elején és elhangzott, sikerült olyan tőkét felhalmozni, magántőkét is, ami révén azért tehát a magyar sajtó nagy részét megvásárolta ez a politikai tömb, vagy legalábbis nagyon jelentős befolyást tud gyakorolni rá.
Én azt gondolom, hogy két fázisa volt ennek. Szerintem volt egy nagyon sikeres fázisa, tehát tényleg, ugye menjünk oda-vissza, hogy tényleg 2003-ban a Fidesz az utcán tüntetett, hogy mennyire nincsen saját sajtója, és hogy mennyire baloldali túlsúly van, és ahogy mondtam, szerintem ez egy fair megállapítás volt, tényleg nem nagyon volt sajtójuk, és tényleg nagyon jelentős baloldali túlsúly volt. Ugye ez volt az a vicces helyzet, amikor a Medgyessy Péter akkori szocialista miniszterelnök azt az ironikus megjegyzést tette, hogy akinek nincs tévéje, az vásároljon magának. Ugye ami azért a mai magyar helyzetben elég ironikusan hat, hogyha most mondjuk ezt mondaná egy fideszes a baloldalnak, hogyha valakinek sajtó kell vásároljon magának, és azt gondolom, hogy valószínűleg mondanak is ilyet ma a fideszesek, de akkor ezt a szocialisták mondták a Fidesznek, és hát gyakorlatilag ebbe belekezdett a Fidesz, jobboldali oligarchák, üzletemberek elkezdtek vásárolni lapokat. Szerintem egyébként az az időszak, amikor Simicska Lajos még a Fidesznek Fidesz közeli oligarchaként vásárolt médiát, és újakat is gründoltak, az egy sikeres időszak volt, hiszen gyakorlatilag a semmiből megteremtették a Hír TV-t, ami mind a mai napig a magyar médiának egy nagyon erős pontja, vagy ugye mondjuk a Magyar Nemzetet, létrehozták a Heti Választ, tehát volt egy időszak, amikor azt gondolom, hogy egy nagyon ilyen megvásárolták ugye az Origót, és hosszan sorolhatnánk, tehát volt egy időszak, amikor egy nagyon jelentős megerősödését láttuk a magyar jobboldal médiabirodalmának, és hát ezt, ennek tényleg volt hallgatottsága, nézettsége, olvasottsága, tehát én azt egy sikeres időszaknak gondolom gazdaságilag. Aztán ugye megtörténik az, hogy Simicska Lajos összeveszik Orbán Viktorral. Ebben az értelemben a Simicska által birtokolt média az ma már nem tekinthető a kormány szócsövének, eléggé kritikusan működnek ezek a sajtóorgánumok. És hát ugye a második fázis az, amikor szerintem ennek a helyére próbálnak új médiumokat gründolni, ez pótlandó, és ez az, ami már nem tekinthető annyira sikeresnek, mert hogy ezeknek az új lapoknak és televízióknak és hát a köztévének a nézettség, érettsége, olvasottsága sokkal alacsonyabb, mint a korábban gründolta ki. Ez már valóban nem annyira sikeres fázis, de azért abban az értelemben, hogy mondjuk megnézzük a magyar jelenlegi média viszonyokat, és én azt nem mondanám, hogy hegemóniája lenne a jobb oldalnak, meg korán sincs erről szó, de hogy nagyon erős dominanciája van jelenleg a magyar sajtóban a jobb oldalnak, az azt gondolom, hogy egyértelműen elmondható, és a jobb oldal fordította a média viszonyokat Magyarországon, és ha azt nem is gondolnám, hogy hegemón helyzetbe került volna, de hogy nagyon-nagyon erős dominanciája van, és nagyon beszorult a baloldalnak a kommunikációs lehetősége a magyar médián belül. Ebben az értelemben hosszú távon azt gondolom, hogy mégiscsak sikeres ez a média stratégia.
Az már nem feltétlenül gazdasági kérdés, hogy ez a hogy a tőke túlsúly mellett a tartalmi eredményesség és a tartalomgyártás miért nem tud versenyképes maradni, de fogunk még erről beszélni akár ezen a héten is. Még egy kérdés Pogácsa Zoltánhoz. Tegnap azt nyilatkozta nekünk Pető Péter, a Népszabadság felfüggesztett, vagy jelenlegi főszerkesztője, nehéz meghatározni, hogy a szerkesztőség kész megvásárolni a lapot az új tulajdonostól, és kész tovább működtetni. Van erre reális esély? Ha mondjuk van is akarat arra, hogy eladják, és sikerül is hozzá tőkét szerezni, lehet ilyen mozgalmi alapon működtetni ma médiát Magyarországon olyan szerkesztőségi struktúrával, amivel eddig a Népszabadság működött, mint a legnagyobb magyar politikai napilap Magyarországon?
Én erre látok esélyt. Azért látok esélyt, mert Görögországban például az történt, hogy volt egy elég jelentős lap, az Eleftheria, amit megszüntettek, és a szerkesztőséget ugyanúgy kidobták, mint a Népszabadságot, és a szerkesztőség tagjai létrehoztak egy szövetkezetet. Gyakorlatilag mindenki ugyanolyan béreket kap, egyenlő béreket kap. A főszerkesztő az nyugdíjas, ő nem kap fizetést, a szerkesztőség tagjai pedig egy közepes fizetést kapnak, de mindenki ugyanannyit. És kísérletként elindították a lapot, senki nem tudta, hogy mi lesz vele, és kiderült az elmúlt években, hogy az egyetlen újság szinte Görögországban, ami egyébként nagyon hasonlít a magyar vagy az angol szász média szerkezetre, ahol gyakorlatilag oligarchák által birtokolt, veszteséget termelő lapokkal van tele a görög sajtó is, és nos, ez a szövetkezeti újság, ez példány számában megy fölfelé, és nyereséges, és megélnek belőle a szerkesztőség tagjai, tehát azt gondolom, hogy gazdasági értelemben lehet nyereségesen működtetni egy szövetkezeti a szerkesztők által birtokolt újságot is, tehát elméleti lehetőség megvan, ehhez egy nagyon jó minőségű lapot kell persze csinálni, ami tényleg az olvasókhoz szól, hiszen azért az fontos, hogy a Népszabadságot megvédő olvasók szinte mindig, amikor arról szólnak, hogy arról beszélnek, hogy miért fontos a sajtószabadság, azért nagyon-nagyon sokszor hozzátették, hogy hát nem volt a kedvenc lapom, nem volt azért ez egy jó lap, de meg kell védeni. Ez azt mutatja, hogy azért tartalmi értelemben egy sokkal jobb lapot kell csinálni ahhoz, hogy tényleg vegyék, hiszen a Népszabadságnak az elmúlt 5-6 évben folyamatosan csökkent az olvasottsága, és hát az online tartalom sem volt igazán az olvasók kedvence. Ha sikerülne egy nagyon jó minőségű lapot csinálni, akkor azt gondolom, hogy semmi akadálya annak, hogy ezt lehetne működtetni üzleti alapon.
Erről a tartalmi perspektíváról, múltról és jövőről fogunk még ezen a héten beszélni. Most a gazdasági háttérről volt szó. Pogácsa Zoltán elemezte a magyar média gazdasági folyamatait, mint közgazdász. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk.
Köszönöm szépen.